Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Kezdődik az Aréna, amelynek mai vendége Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A témánk pedig egy egészen friss tanulmány. Kik és hogyan készülődtek hatalomra címmel az ellenzékiség típusait vizsgálja Magyarországon 1990-től egészen napjainkig. Hát ilyeténképpen csak nem 3 évtized ennek az elemzésnek a kerete. Ugye nagyon sokat beszélünk mostanság is arról, hogy milyen a mai ellenzék, milyen állapotban is van a mai ellenzék, de kevés szó esik arról, hogy milyen volt az elmúlt 30 évben, és ennek az összefüggés rendszereiről. Miért lehet ez egyáltalán fontos, egyáltalán az elemző számára miért érdekes kifejezetten ez a szemszög, az ellenzékiség szemszöge?
Hát nézze, először is ugye talán azt mondanám, hogy azért fontos, mert az elemzői létnek az értelme rejlik itt. Tehát ugye egy elemzőnek az én felfogásom szerint nem az a dolga feltétlen, hogy reagáljon arra, hogy 5 perccel korábban mi történt, ugye ez manapság egy elég bevált műfaj, hanem az, hogy azoknak, akik őt hallgatják és olvassák, olyan szempontokat adjon, hogy saját ítéleteket tudjanak kialakítani.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk nagyobb távlatokba helyezni az aktuális
nagyobb
napi belpolitikai
történéseket. Ez az egyik része, így van, tehát, hogy nagyobb időtávot tudjanak átfogni. A másik pedig, hogy egyáltalán bizonyos kategóriák, bizonyos értelmezési keretek, előjöjjenek az állampolgárok számára is. Ugyanis ezt tudom, hogy nehéz így elképzelni, de egy demokráciát az éltet, hogy az állampolgárok önálló ítéletalkotásra képesek. Önálló ítéletalkotásra pedig akkor lesznek képesek, hogyha ehhez kapnak, hogy úgy mondjam, mintákat. Tehát nem az az én eszményem, hogy én megmondom az én hallgatóimnak és olvasóimnak, hogy ők mit gondoljanak, és akkor tulajdonképpen hátradőlök, és azt mondom, hogy na akkor azt jól megmondtam, hanem hogy segítek nekik az önálló gondolkodásban. Tehát tulajdonképpen a politológus, ezt egy kollégám egyszer írta egy tanulmányában, hogy a politológia az a demokrácia tudománya. És ez egy fontos gondolat abból a szempontból, hogy meg kell tanítani bizonyos értelemben a demokráciát azoknak, akik a demokráciában élnek, mert ha ezt mi nem tesszük meg, és ezzel nem azt mondom persze, hogy ez csak a mi szakmánk csinálja, ezt mindenki csinálja, de ez egy nagyon fontos dolog, és ehhez fogódzókat, segítséget, támpontot kell adni, mert nincs annál fontosabb szerintem, mint hogy önállóan tudjon gondolkodni egy állampolgár.
Visszatérve még a konkrét említett tanulmányra, azt írja egy helyütt, a tanulmány mottója lehetne az, hogy kormány ellenzékiségtől az ellenállásig, vagyis nem csak az változott, hogy éppen kik, mely pártok voltak, vannak éppen ellenzéki pozícióban, hanem nagyon más a tartalma, a politikai magatartás formája az ellenzéki pozícióknak bizonyos időszakokban?
Igen. Tehát ugye egy ilyen 30 év áttekintésére vállalkozó tanulmány az rá tud világítani például arra, hogy nincsenek állandó fogalmaink. Tehát ugye például az a fogalmunk, és majd mindjárt rátérek az ellenzékiségre, de az a fogalmunk, hogy demokrácia, ugye, amit szeretünk egy állandó fogalomnak tekinteni, és azt gondoljuk róla, hogy tulajdonképpen a mai korszak problémája abból fakad, hogy a demokrácia megváltozott ahhoz képest, mint amilyen korábban volt. És én szerintem itt nem pontosan erről van szó, hanem arról, hogy ahogy változik az idő, változnak a szereplők. Most gondoljunk bele abba a dologba, hogy azok a nemzedékek, amelyek a rendszerváltást csinálták, magunkat is beleértve, vagy magamat, szerkesztő urat nem, meg.
Nagyjából az a nemzedék vagyunk.
De mondjuk magamat beleértve, tehát én sem ugyanazt gondolom, mint feltétlen 1990-ben, vagy a 90-es években, egyszerűen azért, mert lényegesen fiatalabb voltam, és lényegesen kevesebbet tudtam magáról a demokráciáról. Tehát, hogy tulajdonképpen az is egy fontos dolog, hogy rámutassunk arra, hogy ahogy a demokráciához való viszonyunk változik, úgy változik például annak a megítélése is, hogy az ellenzékiség mit jelentett. És amit ön felsorolta ezeket a kategóriákat, az nyilvánvaló volt, hogy mondjuk 1990-ben és utána még jó ideig azt hittük, hogy mondjuk A demokrácia az abból áll, hogy van egy kormány, és annak a kormánynak van egy kormány ellenzéke, és ez szép, nyugis viszony, ezek időnként cserélődnek, ez a két szerep.
Mert hogy ez volt a nyugati minta, ez nem? Ezt nyugati tanultuk minta. Hát ezekből
ez
a mintákból.
Ez volt az egész rendszerváltásnak ugye a fő üzenete, hogy mi a nyugati mintát átültetjük, akkor lesz egy erős, jó kormány, meg lesz egy erős, jó ellenzék, ezek váltakoznak, ezek között egy csomó tekintetben konszenzus is lesz, ugye ez a fogalom, ez egy bűvös fogalma a magyar közéletnek, hogy konszenzuális demokrácia, és ahogy mentünk előre az időben, akkor egyre inkább az jött, hogy hoppá, ez mégsem így működik, hanem ez a bizonyos kormány ellenzékiség, ez átcsapott rendszer ellenzékiségbe, ami azt jelenti, ugye, hogy az ellenzékek már olyanokat kezdtek mondani, hogy ha mi jövünk, akkor teljesen megváltoztatjuk az egészet alapjaitól. És a legutóbbi időkben, pedig 2010 óta, meg már mit látunk, hogy már a rendszer ellenzékiségen is kezdünk túljutni, és egész egyszerűen ugye a mai ellenzéki pártok egyike másika, pedig azt mondja, hogy itt már a rendszer ellenzékiség is kevés, tehát ki kell vonulni, és ellenállást kell szervezni ugye a regnáló kormánnyal szemben, és mindez 30 éven belül zajlik le. Tehát eljutunk egy nyugodt, kiszámítható mintától egy teljesen hektikus és tulajdonképpen megmondhatatlan, hogy hol lesz ennek a dolognak a vége.
Ez egyébként nagyon más minta és nagyon más út, mint a nyugat-európai demokráciák történetében. Ha jól emlékszem, ön is többször írt arról és beszélt is arról, hogy voltaképpen nem igazán sikerült úgymond a nyugati típusú demokrácia átvétele. Tehát átvettünk a demokratikus intézményrendszerből nagyon sok elemet, de valahogy ezek nem szervesültek igazán a magyarországi politikába vagy politika történetben.
Nekem az a véleményem, hogy nem más. Tehát ugye, amivel kezdte a kérdését, hogy ez nagyon más-e, mint a nyugati fejlődési út. Azért nem más, amit mi megint csak el szoktuk felejteni, mert mi ma a nyugatra úgy nézünk rá, hogy ő egy több száz éves fejlődésnek a végpontján áll, tehát önálló kialakult, megszilárdult minták vannak, és ugyan kit érdekelne egy mai átlag hallgatót vagy olvasót az, hogy most a nyugat hogy nézett ki 50 évvel, 80 évvel, 100 évvel ezelőtt. És hadd mondjak önnek két példát arra, hogy hogy nézett ki a nyugat. Hát hogy nézett ki az Egyesült Államok Amerika alapítása után néhány évtizeddel. Mondjuk Amerika alapítása és Lincoln elnöksége között. Eltelik 70-80 év. Hát nem mondanám, hogy az az amerikai történelemnek ugye a legjobb időszaka, és most nem is csak a rabszolgaság intézményét mondom, hanem azokat a konfliktusokat, amik ott voltak az akkor létező amerikai pártok között. A másik példán pedig Franciaország lenne, mondjuk a nagy francia forradalom utáni Franciaország, amelyben, hát ugye tudjuk jól, hogy az ötödik köztársaságban élnek ma a franciák. Ami azt jelenti, hogy négy köztársaságot ők simán elfogyasztottak. Miért is fogyasztották el? Azért, nyilván, mert nem tetszett nekik egyik se valamiért, és akkor a köztársaság helyébe időnként másfajta államformát állítottak. Tehát magyarán a nyugati országoknál is szerintem egy nagyon hosszadalmas folyamat volt, amíg eljutottak addig a pontig, amíg ők minták a mi számunkra. Ez egy ilyen fura optikai csalódás, hogy mi pedig a legjobbat és a végeredményt szeretjük ugye átvenni, de az valószínűleg nem fog sikerülni, tehát én nekem az a értelmezésem az elmúlt 30 évről, hogy ez olyan sokban nem tér el azoktól a nyugati mintáktól, amelyeket említettem, és még sok mást lehetne említeni, amikor egy rendszerváltás után, évtizedeken keresztül még nagyon zavaros, kialakulatlan és hát szélsőséges, konfliktusos viszonyok vannak.
Említette, hogy tulajdonképpen a kormány ellenzékiségtől a rendszer ellenzékiségen át most eljutottunk napjainkban a politikai vagy társadalmi ellenállásig. Majd szeretném, hogyha időrendben is ezt végigvennénk ezt a folyamatot, de ez a mostani helyzet, ami talán tényleg az elmúlt néhány évre vonatkozik, vagy akár a 2018 utáni időszakra, ez voltaképpen már a parlamenti terepen kívüli, vagy azon túli politizálást is feltételezi, vagy jelenti?
Igen, igen, tehát ugye a kormányellenzékiség és a rendszerellenzékiség abban a tekintetben egy, hogy a parlamenti keretekön belüli depolitizálást jelent. Az ellenállás az pedig a parlamenti kereteken kívüli politizálást, annak a meghaladását.
Bocsássa meg, csak zárójelbe hadd tegyem hozzá, hogyha az utcát és a parlamenten kívüli ellenállást jelenti. Hát 2018-as választások óta ugye eltelt fél év, hát nem nagyon voltak komolyabb demonstrációk vagy utcai megmozdulások. Hát a felületes szemlélő talán azt sem vette észre, hogy vannak ellenzéki pártok Magyarországon.
Hát ez az ellenzék kiségnek az az ellentmondása, amin nem tudnak urrá lenni, mert nyilván azt látják, hogy a parlamentben a kétharmad elnyomja őket, szeretnének kimenni az utcára, itt bizonyos értelemben egy nyugatias reflexet akarnak ők gyakorolni, hiszen Nyugat-Európában az utcának, a tömegdemonstrációknak egy nagy szerepe van, de mivel ugye Magyarország politikai kultúrájában az utcai politikának nagyon korlátozott szerepe volt mindig, ezért a mai magyar ellenzéknek el kell lesz szenvednie, hogy nem talál partnereket, vagy nem talál elegendő számú partnert ahhoz, hogy az utca felől nyomást tudjon gyakorolni. Tehát tulajdonképpen az ellenzéki bezártság az ebből ered, hogy a parlament nem nyújt megfelelő fórumot, az utcán pedig mikrotüntetések szervezésére képesek csak, tehát 1000, 2000, 5000, egy-két néhány tízezres tüntetés volt, de az sem elegendő. Tehát azok a nagy létszámú, több százezres, esetleg milliós tüntetések, amelyek Nyugat-Európában vannak, azok Magyarországon teljességgel elképzelhetetlenek, aminek, mondom, az az oka, hogy itten megint csak évszázados hagyományok vannak.
Egyébként ez az úgynevezett társadalmi ellenállás, amiről beszélünk, úgy tetszik akkor a civil szféra felé elvinni az ellenzéki magatartást, ez nem járható hatatlanul azzal a veszéllyel, hogy maguk a pártok, tehát az ellenzéki pártok valahogy margóra szorulnak?
Hát ennyiben azt mondanám önnek, hogy itt...
Most az jutott eszembe, bocsásson meg, hogy szintén csak zárójelbe hadd tegyem hozzá, hogy az elmúlt időszak úgymond ellenzéki megmozdulásai, vagy civil megmozdulásainál is azt láthattuk, hogy az ellenzéki pártok szereplői, hát legfeljebb résztvevőként voltak ott ezeken a megmozdulásokon.
Igen, itt nézze, van egy ilyen zavarodottság, az az igazság, hogy tulajdonképpen mi lenne a jó stratégia. Hát lássuk be, hogy azért már sok mindent kipróbáltak, és egyik se vált be. És a nyugati mintából azért ők azt jól leveszik, hogy Nyugat-Európában is van egy olyan jelenség, hogy a régi hagyományos pártok kezdenek visszaszorulni, és a helyükbe frissebb, fiatalabb új pártok jelennek meg. Európa parlamentjei tele vannak új pártokkal. Ugye most nem régiben a német politikát is elérte, ugye, hogy az SPD és a CDU-nak a szerepe is leértékelődik, mennek följebb a zöldek, stb. Na most Magyarországra ezt úgy akarják, úgy nem tudják átvinni, hogy akkor találjanak olyan pártokat, amelyek a régi pártok helyébe lépnek, és a civil társadalom az egy ilyen bűvszó lenne a hiányzó friss új pártok helyettesítésére pillanatnyilag, de az is hozzátartozik, hogy azt is látják azért a különböző politikai erők, hogy ezeket a civil mozgalmakat előbb-utóbb be kéne úgyis csatornáztatni a pártpolitikába. Tehát olyan illúzió azért Magyarországon sincs ellenzéki körökbe, hogy akkor a régi pártok, MSZP, bizonyos értemben már a DK is régi pártnak számít, hogy akkor ezek iktatódjanak ki, és majd egy ilyen alaktalan, formátlan civil társadalom fogja az ellenzék szerepét betölteni. Ez teljességgel nonsens. Az a probléma, ugye a Momentum elvben ugye arra jött volna létre, hogy akkor civil is, meg pártszerű is egyszerre, és ugye láttuk most, hogy ugye csatlakozott a liberális európai pártcsaládhoz, tehát ott tűnik leginkább az, hogy megpróbálják ezt a nyugati mintát átültetni, tehát hogy új pártokkal felváltani a régieket. Csak ez, mondom, Magyarországon azért nehéz, mert a magyar közönség az visszaszokott oda, ahol mindig is volt, hogy keres magának egy nagy pártot, ezt a Fideszben most megtalálja, és nagyon nehezen lehet majd a Fidesztől leválasztani. Tehát nagyon-nagyon drámai fejleményeknek kell történni ahhoz, hogy ez a leválás megtörténjen, és hogy urrá lehessen az ellenzéknek lenni azon, hogy szét van szabdalva ennyi pártra, amennyire szét van szabdalva.
Ja, most taglalt tanulmány, amiről beszélgetünk, időrendben is végigviszi az ellenzéki szerep változását, alakulását. Az ellenzéki szerep úgymond tanulása, ahogy kiderül a tanulmányból, elkezdődött már a 80-as évek Magyarországán, sőt, hát tegyük hozzá, hogy talán még korábban, mert egy korábbi monográfiájában, ugye az 1995-ben jelent meg, ha jól emlékszem, a Magyar Demokratikus Ellenzék története című monográfiája, ott ugye a kezdő dátum az 1968, ha jól idézem a dátumot. Van. Tehát akkor ez már ez a tanulás, az ellenzéki szerep tanulása már jóval korábban elkezdődött.
Annyiban azért finomítanám talán, hogy a 68-ban azt még ugye nem ellenzéki szerepnek nevezték, hanem egy ilyen...
Tehát a klasszikus demokratikus ellenzék az valóban inkább a 80-as évek közepén második fele.
Igen, talán a 70-es években is már megjelenik, és valóban ezt azért érdemes felidézni, és én is azért írtam róla, mert ők magukat klasszikusan rendszerellenzékinek határozták meg, tehát itt is ez a fogalom jött elő, és ez pedig azért jött elő, mert ugye a Kádár rendszerben nem lehetett volna másfajta ellenzék, tehát kormányellenzék nyilván nem lehetett, nem volt több párt, stb. És ezt a rendszerellenzéki mintát, ez tulajdonképpen a demokratikus ellenzék egy nagyon magas szinten művelte. Tehát én úgy érzékelem, hogy az SZDSZ-nek egy nagyon komoly szerepe volt a magyar rendszerváltásban. Gondoljunk bármit utólag a demokratikus ellenzékről és a belőle kinövő SZDSZ-ről, ugye nagyon sokan, pláne a jobb oldalon minden rosszat elmondanak. Én azt gondolom, és itt is visszatérek a beszélgetésünk elejére, hogy milyen tanulságokat tud egy politológus adni a hallgatóinak és az olvasóinak, hát például azt, hogy lehet felépíteni egy mozgalmat úgy, hogy sikeres legyen. A demokratikus ellenzék egy sikeres szervezet volt, pedig csak néhány tucat vagy néhány száz ember alkotta. És azért volt sikeres szerintem, mert két dologra jó választ adott. Az egyik dolog, hogy volt ideológiája. Volt egy olyan társadalomképe, jelenképe és jövőképe, amit a 80-as évek magyar társadalma, hogy úgy mondjam, elfogadott, ha lehet ezt mondani.
Ez nagyon kevesekhez jutott.
Jutott el, viszont amikor ugye már 88-tól kezdődően szabadabb lett a légkör, akkor az a gondolat, amit ők képviseltek, nagyon egyszerű gondolat, demokrácia. Hát mondjuk ki, ez a gondolat akkor már nem csak kevesekhez jutott el, hanem bizony sokakhoz, mert utcai tüntetések is voltak, stb. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, és hogy a rendszerváltásra nekik volt egy forgatókönyvük, hogy milyen legyen az, ami történni fog. Ugye soha nem spontán dolgok ezek az úgynevezett forradalmak, hanem mindig van bennük valami, amit meg akarnak valósítani. És szerintem itt vetélytárs nélkül volt a demokratikus ellenzék, mert egy olyan programja volt, egy ilyen mérsékelt, tárgyalásos forradalom, tehát nem utcai forradalom, nem megdönteni akarjuk a rendszert, nem véres küzdelmet akarunk, stb., ami másnak nem volt. Tehát ezt el kéne ismerni annak is, aki a demokratikus ellenzék esküdt ellenfele. A másik pedig, hogy képes volt szervezeti értelemben, hogy mondjam, a befolyását, vagy az erőforrásait érvényesíteni. Tehát kis sejteket felépített, ugye pártot még nem tudott építeni a 80-as években, de ma azt
de voltak erőforrások? Beszélhetünk erőforrások? Erőforrás... Többször írja a tanulmányban, hogy egyfelől volt egy erős korlátozás a demokratikus ellenzék vonatkozásában, másfelől viszont adottak voltak bizonyos erőforrások. Ha én ezekre az időkre visszagondolok, akkor mint erőforrás, hát Kőszeg Ferenc és Demszky Gábor stencilgépére tudok gondolni, amin a beszélőt meg szamizdat kiadványokat sokszorosítottak.
Hát, de ez is egy erőforrás, nem? Az is,
egy
erőforrás, mert hogy elásnak szamizdat kiadványokat a kertben, és azt nem találják meg a hatóságok, aztán kiássák újra, továbbadják, tovább stencilezik. Tehát tulajdonképpen itt az ön megsokszorozódásnak az erőforrására hivatkozom itt, amit mai kifejezéssel talán a hallgató is így jobban fogja érteni, ha azt mondom, hogy hálózatépítés. Tehát a hálózat építés a politikában rendkívül fontos.
Hát ugye emlékszünk a Szabad kezdeményezések hálózatára.
Igen.
Gyakorlatilag az SZDSZ előfutára volt.
Már be is jön a nevükben is ez a kifejezés. Tehát, hogy terjesszük a dolgot. Legyen például vidéken is szervezetünk. Hát az SZDSZ-ből soha nem lett volna 20% fölötti párt 1990-ben, hogyha vidéket... Ilyen hálózati erőforrások révén nem hálózza be, és majdnem akkora kapacitása volt, mint az MDF-nek akkoriban. Tehát visszatérnék oda, tehát, hogy siker. Tehát a mai ellenzék, hogy kicsit ugráljunk az idők között, de szerintem talán érthető, hogy miért ugrok, a mai ellenzék ezt a siker, hogy mondjam, nem tudja a siker sémáját valahogy megfogalmazni, hogy mitől akarunk mi sikeressé válni, hanem úgy gondolja a politikát, mint ami a sikertől elválasztható terület. Pedig lenne számára példa, a magyar demokratikus ellenzék és az SZDSZ példája, hogyha ez a mai magyar ellenzék mondjuk liberális alapon szeretne ellensúlyt teremteni a Fidesznek, akkor azt kellene végig gondolnia, amit említettem, tehát hogy milyen ideológiai platformot tudunk felkínálni, és milyen hálózati keretben szeretnénk ezt az egészet megcsinálni. Azt hiszem ez nagyon fontos, és mellesleg, és akkor le is zárom ezt a részét, amit mondani akartam, talán a Fidesz tudta a legjobban tovább vinni. Tehát ez az újabb nagy tanulsága az én kutatásomnak, hogy amit az SZDSZ elkezdett, azt a Fidesz tökéletesen idézőjelben lenyúlta, megtanulta, hogy kell ezt csinálni, és a Fidesz felfutásának egy fontos elemének tekintem azt, hogy amit az SZDSZ-től ő megtanult, azt utána átvitte a már jobboldali Fidesz önépítésbe, és ezzel alapozta meg tulajdonképpen azt, amit ma Fidesz projektként, vagy Fidesz országként.
Szeretném, hogyha erről részletesebben is beszélnénk a hírek után, de még csak visszatérve a demokratikus ellenzék időszakához, azt írja a tanulmányban, hogy a demokratikus ellenzék sajátos rendszer ellenzéke volt a Kádár rendszernek. Mitől volt sajátos rendszer ellenzéke? Hát, mit jelent ez a sajátos?
Jó, talán lehet, hogy ezt a kifejezést kicsit elnagyoltan írtam, de mégiscsak talán abban, hogy kicsi létszámú volt, és a kicsi létszáma ellenére is képes volt, hogy úgy mondjam, ellensúlyát jelenteni a hatalomnak. Ugye volt egy beszélő nevű kiadványa a demokratikus ellenzéknek, amelynek az első számába a következőt írták, és azért ez nem akármilyen megfogalmazás, hogy a morajló magyar társadalom fölött két törpe kisebbség küzd egymással, a hatalom és az ellenzék. Gondoljon bele! A hatalmat törpe kisebbségnek nevezi, és egyben ugyanarra a piedesztára, vagy ugyanarra a szintre hozza, mint saját maga. Vagyunk mi 50-en, 100-an, 150-en ellenzékiek, és mi ugyanolyan súlyúak vagyunk az ellenzék, mint a hatalom. Ez szerintem egy nagyon sajátos ellenzék, hogy mondjam, önfelfogás, de egyúttal ezt a sikert vetíti, mint egy előre. Hogy mindegy, hogy hányan vagyunk, de hogyha öntudatosak vagyunk, keményen dolgozunk, akkor képesek lehetünk rá. Tehát tulajdonképpen ez a képesek vagyunk rá. És ez a szamizdat, ez a beszélő, és aztán a nyomában a többi szamizdatok pont ezt a célt szolgálták, hogy egy nagyon gazdag sajtó hálózatot is kiépítettek. Tehát ha az előbb beszéltünk hálózatokról, akkor tegyük hozzá, hogy a második nyilvánosság az egy hálózatként is volt ugye felfogható abban az időben, legalább 5-6 ellenzéki kiadvány. És ezek ugye kézről kézre jártak. Tehát én is, mit tudom, én 86-ban fogtam először a kezemben ilyet, mások nyilván jóval korábban, viszont attól kezdve az én környezetemben mindenki ezeket a kiadványokat olvasta. Tehát így terjedt tulajdonképpen a hálózat.
Tehát a kör egyre szélesebb.
Egyre szélesebb. Nem kellett feltétlen belépni konkrétan a mozgalomba, hogy úgy mondjam.
Viszont hát csak fölmenni Kis János vagy Kőszeg Ferenc lakással, és megvenni az ellenzéki kiadványokat.
És ez meg is történt.
Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.